Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözletem, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A stúdióban Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Hello, Bence!
Sziasztok! Köszönöm megint, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit az éter és az internet túloldalán.
Valamint itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szia Viktor, szia Bence, és üdvözlöm a Rebrief új és állandó hallgatóit.
A vendégünk ma Vaszkó Iván lesz, a Forbes főmunkatársa, aki a legértékesebb magyar influencerekről szóló 2025-ös listát szerkesztette. A hírek között beszélünk a Jettel mémes kampányáról, valamint arról, hogy a Jettel újraindítja a Mobilnet versenyt.
Vagy nem.
Vagy nem. Új sorozattal érkezik a Telekom, ez pedig a Big Buck Show, erről is szó lesz. A spotszemlében pedig az MVM és a Hey-Ho új spotjairól lesz szó, ez utóbbival kezdünk. Ez egy új platform? Jól értem, a Hey-Ho-nál?
Valószínűleg igen, de nem is ez az igazán érdekes benne, hanem azért gondoltuk azt, hogy érdemes erről beszélni, egy eléggé klasszikus reklámról, hogy van egy kicsit eltúlzott, mindenképpen látványos, emberpiramisos, űrhajózós, bármilyen kis jelenetecske, és akkor erre azt mondják ugye a reklámon, hogy azért igyad a Hey-Ho-t, mert a Hey-Ho az olyan finom.
Illetve nem azért igyad, hanem az egyes szereplők azért lépnek ki abból a klasszikusnak tűnő helyzetből egy furcsasággal, ugye, hogy adott helyzetben Hey-Ho-t isznak, mert hogy nekik finom. Tehát...
Kérsz?
Igazából úgy jelenik meg a filmben, tehát hogy így, mintha a szöveg és a helyzet között nem lenne kapcsolat, de közben van egy ilyen nagyon furcsa a dialógus a szöveg és a helyzet között. Annyi történt ugyanis, hogy a szövegíró nem görbítette rá, hogy igen, minden űrhajós is azért, igen, minden légtornász azért, nem. Egyszerűen ott van egy fura helyzet, és abban elhangzik az a mondat, ami teljesen általános.
Igen, és itt ez tök szerencsés, hogy a végén nem jött ez a dummy, teljesen dummy mondat, ami így kötelező lett volna. Ami szerintem előnye még ennek a sorozatnak, hogy sok film készült, tehát hogy nem kettőről beszélünk, hanem 5-6-ról is, tök sok ilyen szituációról. Szerintem valami jobb, valami kevésbé jobb egyébként, vagy valamiben nagyobb a feszültség, de mindegyik egész jól meg van csinálva, és a végén valóban egy picit olyan, van egy hiányérzetet, hogy nem tukmálja a terméket, és ettől szerintem egy picit emlékezetes is marad ez a lecsengés.
Szóval nézzetek meg olyan reklámokat, amik érvelés és magyarázkodás nélkül tök jól működnek.
A következő, amiről beszélünk, az MVM új spotja, amiben nincsen narráció, viszont a szöveg a képekkel együtt jelenik meg. Nekem egy picit hosszúnak tűnik.
Azt látom a képekben, hogy nagyon durván meg vannak komponálva. Ki is derül a kampánybejelentő, hogy 35 mm-es filmre fotózták. Oh. Nekem nagyon hasonlít arra, amit sok márkától látunk egyébként, főleg telekommunikációs.
Ez nagyon fontos, amit most mondtál egyébként.
Nem is gondoltam volna, és bocsánat, még mielőtt rákanyarodnánk arra, hogy miért láttunk már ilyet sok márkától, azt mondtad, hogy csak feliratokkal és képekkel, és zenével, ugyanis a zenét Grillus Ábris szerezte, aki egyébként ilyen ambient, meg zajművészeti dolgokban egy elég komoly alkotónak számít Magyarországon, és nagyon-nagyon hangsúlyos benne, főleg azon annál résznél, amikor picit elfáradunk ebben a tényleg hosszú spotban, és akkor nagyon felerősödik, és átveszi a szerepet ez az ilyen furcsa hullámokat keltő zajongás, szerintem iszonyatosan hangsúlyossá válik ez a fajta zene benne. Na de, hogy amit látunk, ugye rengeteg jelenet egymásra vágva különféle élethelyzetekből, különféle szintű minőségű élethelyzetekből. Nekem hasonlít arra, amiket korábban láttunk már még a Jettel előtti telenoros időkből, vagy akár most ez az új Mekis világban is, hogy picit ez az ilyen vannak nagyon szépen komponáltak, meg picit ilyen trashibbek, tehát amiben ilyen életszagúan van ez megfogalmazva, így a panel ház tetején a haját lenyíró melegítős fiútól kezdve az ilyen high-tech dolgokig, tehát hogy az élet különféle szintjeit, fönt és lentjeit egyszerre mutatja meg vizuálisan is.
Azért érdekes nagyon ez a spot, mert gyakorlatilag csak érzelmi kommunikáció. Tehát, hogy ez kb. Csak annyit csinál, hogy azt próbálja elmondani, hogy az MVM az egy nagyon humánus, emberekhez közel álló, az emberek által fontosnak tartott értékeket támogató márka. Ilyenek jelennek meg szövegben, a világ tele van álmokkal, lendülettel, érintésekkel, melegségekkel, fényel, újrakezdéssel, jó energiával. Ezt mondja a spot, félig meddig ezt próbálja magáról elmondani az MVM, és ezt érdemes megfigyelni, miután megnézzük a spotban, marad-e utána a hiányérzet? Kialakul-e bennünk az a kérdés, most miért mondja ezt az MVM?
A következő spot csokor, amiről beszélünk, az a Big Buck Showhoz köthető, azaz a Telekom új, megint csak platformjához. A Telekom úgy tűnik, hogy örömét lelte abban, hogy beszállt a sorozatpiacra, ugyanis a Marsra Magyar után egy újabb sorozatot indított.
Így van, gyakorlatilag ez az újabb sorozat, ez ugyanúgy egy ilyen nagy kontentanyahajó platform, ami valódi epizódokból áll, valódi sitcom részekből áll össze, pont úgy, mint a Marsra Magyar, és már látjuk ennek a spin-off spotjait, amiben megjelennek termékek, termékelőnyök, szolgáltatások, tehát tényleg nagyon hasonló ahhoz, ahogy a Marsra Magyart üzemeltették. Ugye az a Telekom gondolata, hogy az országtuningba nem csak az fér bele, hogy jó szolgáltatásokat, meg jó telefonokat árulnak, de az is, hogy jó tartalmakat kínálnak a követőiknek és az internetezőknek úgy általában. Ennek a következő eleme ez a Big Buck Show, és ez is gyakorlatilag arról szól, hogy vannak hétköznapinak tűnő helyzetek, csetlő, botló, de világra nyitott és ambiciózus karakterek, akik mindenféle nehézségekbe, meg vicces helyzetekbe belefutnak az életben, és ezeknek a helyzeteknek részben vagy egészben a megoldása az valami innovatív kütyű vagy szolgáltatás lesz.
És azt meg kell jegyezzük, hogy amikor az első reklámokat és az első 21 perces epizódot megnéztük itt a stúdióban, akkor szerintem kb. Mindhármunknak az Indula Bakterház jutott eszébe, hiszen itt a főszereplő karakter, aki ezt így végig narrálja, legalábbis gondolom, hogy majd neki fontos szerepe lesz a többi szereplő felkérdezésében. Ő abszolút erre az ő tájszólása, az ő életszemlélete az engem egyből beugrott róla így a film.
És azért jó, hogy ezt szóba hozod, mert azt érdemes még látni, hogy ugye a Marsra Magyar az egy kvázi tipikus vagy sztereotipizált magyar kisvállalkozásnak az életét dolgozta föl, és a következő helyszín meg élettér, amivel dolgozik a Telekom, amiről a Big Buck Show szól, az egy kis település, egy falu valahol Magyarországon.
Igen, de ez ugye teljes harmóniában van az ő országtuning elképzelésükkel, tehát itt most konkrétan megnézhetjük földrajzi alapon is, hogy ez az országtuning, ez hogy jut el az ország legkisebb szegletébe is.
Maradjunk a telekommunikációnál, jó? A Jettel. Arra gondoltatok, hogy újraindítja a mobilnet versenyt, vagy nem, hogy ugye volt egy időszak, amikor minden telekommunikációs cég azzal jött elő, hogy náluk gyorsabb az internet.
Hogy még nagyobb a lefedettség.
Igen, meg hogy nincsen internetszakadás.
Óriás plakátokon válaszolgattak egymásnak.
És ez most visszahozta a Jettel. Örülünk neki, vagy nem? Nosztalgikus?
Én azért örülök neki, mert nagyon viccesen hozta ezt vissza a Jettel. Tehát az volt a feladat, látszik, hogy el kell mondani, hogy az Oakland netsebességmérő cég szerint a Jettel mobil előfizetéseken mérik a leggyorsabb internetsebességeket átlagosan Magyarországon, és hogy akkor ezt el kell mondani, de ugye ez tényleg azért egy régi téma, meg tényleg azért nehéz átvinni azt, hogy a gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb internet az úgy tényleg felkeltse az emberek érdeklődését, ezért azt mondta a kreatív csapat, hogy nem, éppen arról fogunk beszélni, hogy ez nem érdekel senkit, és közben meg valahol megmutatjuk a spotban, hogy miért érdekes ez mégiscsak, ez a sebesség kérdés, hiszen nagyon izgalmasan dolgozták föl ezt a témát ebben a spotban.
Nagyon szeretnék most ellentmondani, hogy legyen valami izgalom a műsorban, de nem tudok, mert valóban így kb. Engem alapvetően nem nagyon izgatnak fel ezek a telekommunikációs reklámok, de ebben tök jól megvan fogva ez a szituáció, hogy alapvetően senkit nem érdeklő, hiszen már annyira a mindennapok részévé vált problémáról beszélünk. Egyébként az, hogy ők indítják be ezt a versenyt, ebben nem vagyok biztos, mert azért láttuk ugye a másik szolgáltatóknál is azt, hogy a hogy is volt, Elitnet, meg a leggyorsabb 5G, meg nem szerintem ez mindig valahol ott van a köztudatban, az, hogy most ők ezt így kiteszik, szerintem az itt tök jó dolog, hogy újra beszélgessünk egy kicsit arról a minőségről, amit nekik produkálni kell.
Az én konklúzióm az, hogy bármilyen reklámot is csinál egy cég, a szituációk, a történetmesélés, amiről nagyon régen beszéltünk már, az nagyon-nagyon fontos. És itt szerintem minden spotnál ez tetten érhető. Az utolsó hírünk szereplője is a Jettel, a művészeti mémek világába beszállt ugyanis a telekommunikációs cég. A Jettel és a Szép Művészeti Múzeum a technológiát és a klasszikus művészetet ötvözve mutatja meg, hogy a múzeumba járni igenis szórakoztató időtöltés. Igen, erről elég keveset beszélünk. Jó.
Én nagyon örülök ennek a kampánynak, mert én nagyon régóta vagyok a Whistler Mamája nevezetű Facebook oldal és Instagram csatornának a őrült nagy rajongója. Itt ugye ez
akarsz
az Instagram...
Akarsz beszélni róla? Egy kicsit képbehozol bennünket?
Igen, ez olyan, mint a Classical Dem nevezetű Instagram csatorna, vagy részben, mint a Derek és Harry Instagram csatorna, hogy képzőművészeti alkotásokat posztolnak ki, és ezekhez készülnek nagyon szuper feliratok, képaláírások, teljesen vicces párbeszédeket kapcsolnak össze a híres alkotás, ásítóinas, hasonló klasszikus műremekekkel, irtózatosan vicces, és én nagyon örülök, hogy ezt a fajta művészeti mémeskedést, ezt most így tovább tolja és felerősíti a Jettel. De a mémeskedésen túl mi az, amit így hozzátesz a Jettel ez a dologhoz, hogy nem pusztán egy Insta csatornát csinált, hanem csinált hozzá egy kiterjesztett alkalmazás, augmented reality alkalmazást, amivel a múzeumban járok ott a mű előtt nézhetik meg a mémeskedést.
Mi viszont nem mémeskedünk tovább, ugyanis érkezik a vendégünk, Vaszkó Iván, akivel a legértékesebb magyar influencerekről fogunk beszélni. Rebrief. A témánk a legértékesebb magyar influencerek listája. Rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatban, és akinek ezeket föl fogjuk tenni, Vaszkó Iván, a Forbes főmunkatársa és a lista szerkesztője. Hello, köszi, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, köszi a lehetőséget.
Amikor valaki megkap egy ilyen feladatot, hogy a legértékesebb magyar influencereket listázza, akkor mihez fog először? Szóval mi az első sor, amit ki akarsz pipálni azon a listán, amit magadnak állítasz fel a szempontrendszer listáján?
Én bármilyen feladatot megkapok ebben a szerkesztőségben, én először megállok egy pillanatra, és örülök neki elsősorban. Tehát, hogy nem azonnal belevágok, hanem ezt még forgatókönyvíró kurzuson tanultam meg sok pár éve, hogy minden kis sikert meg kell ünnepelni szerintem.
És ez sikernek számít, hogy influencereket válogatsz?
Ez hát maga a feladat. Igazából én minden feladatot itt sikerként könyvelek el a cégnél, a Forbes-nál, bármit akár meg is kapok.
Mi az első, amit ilyenkor végigpörget az agyadon? 2025 van, már nem lehet ugyanazokat a szempontokat feltételezem számba venni, mint amiket mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Mik azok az új dolgok, amik jöttek, és tényleg mi az, amit ilyenkor először végig gondolsz, ami még egy ilyen nagyon nagy eresztésből való kiválogatásra vonatkozik?
Jó, hogy azt mondod, hogy 25-öt figyelembe kell venni. Én sem egy életműdíjként szeretek tekinteni minden adott évi listára. Ezek a márkaérték listák, legyen itt szó az influencer listáról, vagy egyébként a celeb listáról, akár ami ennek az egésznek a hát az atya volt tulajdonképpen, de erre majd beszéltünk később bővebben.
A celebista ettől függetlenül csak szögezzük le, hogy az még létezik, és abból is fog megjönni az aktuális verzió.
Hát a kevés munkát szakította meg éppen egy interjúadásra az előző márkaérték listával, az influencer listával kapcsolatban. A celebistán már dolgozunk, mint minden évben, igen. De hogy ezekre a listákra, mint pillanatképek szeretek tekinteni, meg szeretünk is tekinteni. Benne is van a nevében az évszám. Ez az adott évnek, az adott piacnak a tetejéről mutatja meg az erőviszonyokat és a sorrendet, abszolút. És egyébként meg egy tükörkép, hiszen mi egy üzleti magazin vagyunk, üzleti témákkal foglalkozunk, Forbes-nak, a magyar Forbes-nak indulása óta is több mint 11 éve főküldetése a vállalkozói, a magyar vállalkozói kultúrának az erősítése. Megmutatjuk az üzleti életnek a működését, a vagyonértékelési listákon is megmutatjuk, legyen az a hatalomtól függő, tehát NER közeli, vagy pedig a tőle független, tehát self-made üzleti szereplőknek az üzleti és gazdasági teljesítményét mutatjuk meg, ezek a vagyonértékelési listánk úgy, mint a milliárdos lista, a legértékesebb családi cégek lista, és így tovább. Ugyanígy a márkaértéklista adott piacokkal foglalkozunk. A legvégére tekerek a folyamnak egyébként, tehát amikor már kijött és értékeltük ezt a lapot, meg magát a listát is, amit már harmadik éve csináltunk meg, úgy néztünk rá, hogy basztus, mi már egyébként egy piacról beszélünk. Tehát, hogy eddig is egy piacról beszéltünk, de maga a piac is nőtt közben. Fel is nőtt, meg nőtt is az évek során.
Az influencer piac.
Az influencer piac, igen.
És igazából most fog az következni, hogy elmagyarázod, hogy ebben a listában miért az a jelző szerepel, hogy a legértékesebb magyar influencerek? Igen. Hogy ez értékes jelző, ez igazából mit takar? Azt, hogy milyen értékeket képviselnek, milyen értékeket hoznak be a témáikkal.
Vagy mennyi pénzt csinálnak.
Vagy mennyi pénzt csinálnak, vagy mennyire drága őket megszerezni egy márkának, vagy milyen értéket adhatnak egy márkának, vagy egy reklámozónak, hogyha őket használják. Tehát mit akar ez a legértékesebb jelző ebben a listában?
Kérdésed végén a kérdő előtt akár egy pontra is kicserélnék egyébként, mert nagyon sok jó dolgot és egyébként helyes dolgot sorolt el ezzel kapcsolatban. Üzleti értéket mérünk, módszertanunk, mint egyébként minden Force listának itt is a módszertan adja mindennek az alapját és az erősségét, ezért hiszünk abba, hogy a mi listáink igazán erősek.
A módszertanban milyen súlyt képvisel a követőszám?
A követőszám kérlek szépen 25% súlyt képvisel, de hogy akkor...
Az nem kevés.
Az nem kevés, hát 4 szempontot mérünk ilyenkor, és mindegyik a negyedét adja aztán a fő pontszámunknak, a Forbes Influencer Indexnek, ami alapján elkészül a rangsor. A mi módszertani feltevésünk az, hogy a követő bázis nagysága és egyébként kiegyensúlyozottsága és egészsége, tehát az eredetisége, a valódisága, hogy ezek valódi követék, ez adja az egyik egynegyedét. Ezen kívül adja az influencernek a kedveltsége, ez igazából az úgynevezett énmárkájának. Nem is lehet, ezt erre vannak már exakt
adatok is. Hogy lehet a kedveltséget, azt hogy lehet mérni?
Mi egy énmárka egészséget mérünk kedveltség szempont alapján. Van egy eszközünk, mint hogy egyébként ez a listához a piacon felhető legprofibb eszközökkel dolgozunk. Az egyik ilyen a Sentivan nevű online média figyelő platformnak az én márka egészséget mérő mutatószáma. De
ez az, ami ilyen szentiment elemzésen alapul, hogy gyakorlatilag a kommentek, hozzászólások,
social
hangneméből, meg az ott szereplő jelzőkből állapítja meg a szoftver, hogy ott aki azt írta, éppen boldog volt-e, vagy szomorú, elégedett, igen, elégedetlen, és ebből lehet következtetni arra, hogy hogyan fogadta az a kommentelő éppen a tartalmát az adott influencernek.
Pontosan, ez is egyfajta eszközünk erre, mint hogy a Hype Auditorral tudunk, ez egy másik influencer adatban is, amit használunk, követő eredetiséget, valódiságot mérni. Tehát a kedveltség, ez a második szempont a 4-ből, aztán az aktivitást is nézzük, itt tulajdonképpen azt, hogy az adott influencer alatt mennyire aktívak a követők, mennyire tudja aktivizálni a követőbázisát, és követőkből tulajdonképpen közösséget kovácsolni, mert hogy ez ne egy egyirányú kommunikáció legyen, mint ahogy nem is az a social médiának ez egy sajátosság, ez nem egy egyirányú kommunikáció, hanem ez egy ide-oda kommunikáció legyen, és aztán oda-vissza, és így tovább.
Bocsánat, a közösségre hadd térjek ki egy pillanatra. Egy influencer minden esetben hoz össze közösséget? Vagy van olyan influencer, aki attól még értékes influencer, de mondjuk távolságot tart a követőbázisával?
Értelek. Hát ez részben egyébként rejlik a platform sajátosságokból is, tehát hogyha te például az úgynevezett Twitch-en, ami ez egy szakmai platform, tehát nem két úgynevezett, ez azért rengeteg interjú van, ahol el kell, hogy ez miatt Twitch, de hát ugye részben ez a listának is a küldetése, hogy elmesélje ezt a piacot azoknak, akik nincsenek mélyen benne, hiszen ez egy érdekes téma, és nem érdekes témákkal, mert nem szeretük foglalkozni, de visszatérve, hogy vannak nyilván olyan platform sajátosságok, amikből önmagában fakad az, hogy más az interakció meg a diskurzus tartásnak a mértéke, de egyébként már ezek a falak is szerintem bomlanak bizonyos szinten. Tehát, hogyha megnézed például egy adott TikTok videónak, hogy milyen kommentjei vannak, azért már nagyon sok reklámügynökség azt vallja, hogy tulajdonképpen a TikTok kommentekben egy újfajta élet kezdődik el. Tehát az, hogy valami történik a videóban, megnyitod, van alatt a 200 komment, és egyébként az ügynökség, aki ezekkel nem tart például tempót, hogy azokban a komment folyamokban mi történik, mert miről beszélgetnek, az le fog csúszni arról, hogy mi a követőknek a vélemény. De ugye itt például a Redditet is lehet mérni, stb. Ez tény is való, hogy a mi listánk az kifejezetten az adott influencernek a platformjaira összpontosít.
Akkor a Huncelebs subredditen, ami zajlik, az nem számít bele ebbe a rangsorba.
De ugyanakkor pedig kontextusnak tök fontos, mint egyébként az egész listára úgy gondolunk, hogy önmagában ez egy nagyon fontos flagship termékünk, de nem véletlenül kontextualizáltuk ezt mi is a májusi magazinon belül egy külön rovatban, ami a social rovat, ami több mint 20 oldalon keresztül magyarázza tovább a piacot, még akár azokon a szempontokon felül is, mint amit a lista felvett például akár szakértői interjúval kontextualizáltuk a piacnak a helyzetét, meg tulajdonképpen a globális történésekkel is.
Mi az, ami idén meglepett, mi az, ami téged személy szerint meglepett az idei listából?
Aha. nagyon sok médiaformátumra jellemző Magyarországon, hogy nyugathoz képest évekkel, vagy mondjuk ilyen 5 évvel később érkezik meg.
Már szerint... egy trend?
Hát akár egy trend, vagy egy adott platform, vagy egy médiaformátum eléri azt az érettségi szintet, vagy akár azt az inger küszöböt, hogy most az idei listán már sokkal komolyabban beszélhetünk akár TikTokerekről is. Egyrészt olyan tekintetben, hogy az piaci becslések bizonyítják, és mérések, hogy a márkáknak a pénztárcája is jobban megnyílt azok felé a TikTokerek irányába, akik nincsenek klasszikusan jelen minden platformon, tehát itt kockára teszik az elkötelezett közösségnek kiépítését azáltal, mondjuk nem használnak annyira erősen YouTube-ot vagy más platformot, de TikTokon most nagyon erősen jelen vannak, és ezzel most kihasználják ezt a trendet és hullámot tulajdonképpen. Tehát ilyen szempontban engem meglepett, hogy most több új TikToker is debütált a listán. Versenyben vannak azokkal, akik több platformon felépítették magukat sok év munkájával. Az természetesen azt érdekes lesz látni, hogy ez meddig tart ki, vagy hogy lehet ebből tovább lépni, ha tovább kell lépni.
Vaszkó Ivánnal, a Forbes főmunkatársával, a legértékesebb magyar influencerek 2025-ös listájának szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget és a kérdéseiteket.
Bence, neked is köszi!
Én is köszönöm mindkettőtöknek.
Hallgatóknak is köszi! Egy hét múlva újra Rebrief, további jó rádiózást! A viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.